Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Becsei Zsolt közgazdász, egyetemi tanár.
Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, alapvetően külgazdasági kérdésekkel foglalkozik, úgyhogy ilyen témák kerülnek fókuszba az előttünk álló szűk egy órában. Jelesül például az Európai Uniós csúcs, amely ugyan egy hónapja volt, de olyan tételek merültek fel, amelyről még jócskán lehet beszélni, akár egy fél év múltán is. Nézzük első körben talán a legizgalmasabb témát, az Európai Unióban a védelmi kiadások növelését, valamint az Európai Unió, mint intézmény, kitűzte azt is feladatul, hogy szorosabbra fűzni a kapcsolatát a NATO-val. Mennyiben jelent meglepetést a döntéshozóknak ezen lépése?
Azt hiszem nem meglepetés, egyébként ugye fizikailag is a hágai NATO csúcsról fáradtak át Brüsszelbe az EU csúcsra az érintettek, tehát olyan nagy különbség nem volt. Itt egy a lényeges a NATO csúcsból, hát sok minden, de az 5%-os védelmi kiadási növekedés, amiben 3,5%-osnak kell lenni, ugye a tényleges szűkebben vett védelminek 1,5% pedig egy kicsit ilyen bővebb infrastruktúrális kiadás lehet, és ezt le is reagálta már korábban is az Európai Bizottság, amikor kvázi a COVID-hoz hasonló fölmentési struktúrákat dolgozott ki, ugye a stabilitás és növekedési paktumban lehet aktivizálni egy rendszert, és ez valószínűleg aktivizálva is lesz, hiszen az nyilvánvaló, hogy ilyen mértékű, most az átlag a 2-2,5 között vannak a hadi kiadások az EU tagállamoknál, tehát ilyen mértékű emelkedés a következő jó pár évben érinteni fogja a stabilitási és növekedési paktumot, tehát a tagállamoknak a költségvetési fegyelmi helyzetét. Ezért ugye ott is arról volt szó, hogy még 1,5%-kal majd megemelik azt a türelmi zónát, ami révén még nem vonják őket túlzott deficit eljárására.
Nyilvánvalóan a szomszédban zajló háború adta meg nagyjából az enter gombot, nem?
Ez így van. Annak idén is volt délszláv háború, és nagyon sok mindent a közös kül- és biztonságpolitikában az is megsegített, de hát az nyilvánvaló menében nem volt ilyen jellegű kihívás, mint amivel most szembenéznek. És én itt ezt az egész döntést kétfelé osztanám, ez ugye jól látszott az EU csúcs következtetéseiben is. Az egyik az persze maga Ukrajna és az ukrán helyzet, ami nyilván egy külön téma, de a másik az, hogy egyébként is az Uniótól sokan számon kérik, hogy egy politikai, biztonságpolitikai törpe, már évek óta látjuk azt, és ez nem csak Trump-a kezdődött, hanem közben Biden alatt is érződött, hogy az amerikaiak általában is nagyon szeretnék azt, hogyha az európaiak is többet tennének a saját maguk megvédése érdekében, hogy már 10 évvel ezelőtt a 2%-ot is kikényszerítették belőlük. Tehát elindult, már vagy 8-10 éve fölállt az Európai Védelmi Ügynökség, tehát elindult egy olyan folyamat, és most is ennek vannak különböző programjai, amely az önálló katonai képességeket a külpolitika eszközeként építi ki, független attól, hogy 3 éve nyilván a háború egy új helyzetet hozott Ukrajnába, és fölgyorsította ezeket a folyamatokat. De az, hogy megteremtsék önmaguknak a saját védelmi képességet és eljárási rendet, független attól, hogy mindenki persze a NATO tekintette eddig elsődlegesnek, ez elkerülhetetlen volt, mert nyilvánvaló, hogy a környezetünkben például a rendcsinálás, amely nem biztos, hogy egy NATO tagállamot érint, de az amerikai ellentétben mondjuk az Európai Unió közvetlen környezetében mindig lehetnek biztonsági problémák, Közel-Kelet, volt szovjetszféra egyebek, ez szerintem egy elkerülhetetlen történelmi folyamat. És ebben lépegetnek nagyon szépen előre.
Egyéb iránt Magyarország számára a védelmi kiadások növelése mennyire fog tehertételt jelenteni?
Hát ez valahol mindenkinek az egy ideig, bármennyire is kreatívak lesznek szerintem a tagállamok a költségek könyvelésével, mert valahol ez mégiscsak egy improduktív beruházást vagy befektetést jelent. Ez a fölépés persze egy ideig gyönyörűen mozgatja a belső piacot, hiszen megrendeléseket tudunk adni.
Igen, a kombinálni lehet a hadiparral talán.
Igen, kombinálni lehet hadiparra, a technológiai fejlesztést, itt-ott-ott még űrprogramokat, űrfejlesztést is segíthet. De nyilván van ennek előnye, de ez most már olyan nagyságrendű, ahol szerintem a tagállamok egy bizonyos kreatív könyvelést hoznak be. Tehát nekünk is a pápai kétszer-két sávos utat, vagy egyáltalán az ottani infrastruktúrális beruházásokat mindenki megpróbálja majd lekönyvelni abban másfél százalékban, mivel várnak, de hát a 3,5% önmagában is igen jelentős összeg. Szerintem elég sokan be fogják vezetni különböző szinteken a kötelező sorkatonaságot is. Én is a mai fiatalságot látva nem is biztos, hogy ez bolondság lenne. Hallom, hogy a horvátok meg többen, még a németeknél is annak idején a CDU felvetett, hogy mi lenne a sorkatonság lenne. Hát én sokféle megoldásokat látok, amelyeket belpolitikailag, társadalompolitikailag is szükségesnek látnak, és lehet, hogy ezekben 3,5 plusz másfél százalékokban most lehetőséget látnak, hogy beleszuszakolják. Amellett még egyszer mondom, hogy az európai értékvilágnak, a nyugati értékvilágnak is föl kell állni egy erős katonai képességgel.
És ha már szóba került Ukrajna, hogy áll az Európai Unió az ukrán uniós tagsággal?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye itthon oda-vissza lezajlott egy szavazási konzultáció a politikai szféra mindkét oldalában elég eltérő, de nem igazán kontrollálható végeredményekkel, de ez az európai szinten is úgy látom, hogy ez a kérdés mozog. Én tudok arról a hatalmas ambícióról, amelyet néhányan megfogalmaztak, hogy úgynevezett gyorsított eljárás szeretnének meg ebbe a parlamenti és bizottsági ciklusba.
Akkor egy picit ragadjunk le ennél a tételnél, tekintettel arra, hogy ön korábban európai parlamenti képviselő volt. Ez mit jelent lefordítva magyarra és összevetve a normál eljárással?
Hát én azt hiszem, hogy több oldalról meg lehet ezt közelíteni, ugye nagyon sokan nyilatkoztak, én magam is ebbe a kérdésbe. Először is olyan jogi kategória, hogy gyorsított eljárás nincs. Van egy tagsági igény, utána lezajlik egy eljárás folyamat, amelyet ugye az alapszerződések meghatároznak, itt ebben az esetben a lisszaboni.
És ugye visszatekintve a Magyar-Európai Unió csatlakozási folyamatra, azért ez egy elég hosszú mechanizmus is lehet.
Hát hosszú volt, gyakorlatilag a csatlakozási kérelmünket akkor adtuk be, amikor a társulásunk életbe lépett, 94 elején, mi voltunk a lengyelekkel az elsők, és azt lehet mondani, hogy kerek 10 év múlva léptünk be, bár maga a csatlakozási tárgyalás akkor csak 4,5 éves volt, 98 márciustól 2002. decemberéig, de ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy folyamat is 8-10 éves volt, ugyan elvileg az ukránoknál már a társulás megvan, tehát ők valahol ott tartanak, mint mi tartottunk mondjuk 95-96-ban, de hát még a mi konszolidált viszonyaink között az első 6 tagállam, ahol azért az észtek, a szlovénokok, hogy minőséget jelentettek, csak az is egy 6-7 éves folyamat volt. Én azért nem hiszek ebben a gyorsított eljárásban, én azt gondolom, hogy ez inkább a nemzetközi pénzügyi piacok, a finanszírozás megnyugtatására szól, mint hogy valós ambíció lenne. Ugye a másik része pedig az, hogy hát egy nem csak egy olyan országban, amelyik nem kontrollálja teljesen a területét, mert Ciprusnál is fönnállt annak idején, de ahol nincsen tűzszüneti vonal, amelyik nem tudja, ahol nem tudjuk definiálni, hogy jelenleg a kontrollált területe micsoda, mert mondjuk még Szerbiáról és Koszovóról is tudjuk, Dél-Ciprusról is tudtuk, mert volt egy zöld vonal, meg kék vonal, de itt nem tudjuk, tehát ugye itt még zajlanak a területi hadműveletek, közepén vagyunk. Ez valóban nem egy egyszerű történet, tehát ahhoz minimum egy stabil tűzszüneti vonal kéne, hogy mondjuk azt tudjuk mondani, hogy a ciprusi logikával el lehet indulni egy csatlakozási tárgyaláson. Én nem láttam azt az anyagot sem, amit nagyon gyorsan, ugye 22 tavaszán rögtön a katonai műveletek után, vagy egy másfél hónap alatt kitöltött az ukrán adminisztráció egy háború kellős közepén, az oroszok ott voltak Kijev alatt, és ugye ezt egy nagyon jó fölkészültségű válasznak minősítette a Európai Bizottság. Ezek mind politikai aktusok az én meglátásom szerint, mert hiszen mi ezt 97 97 nyarán 3 hónap alatt kellett, hogy meg nem 96 nyarán 3 hónap alatt kellett, hogy megírjuk angolul, úgyhogy az egész magyar adminisztráció, meg velünk párhuzamosan a lengyel, meg a cseh és a többiek ezen dolgoztak, és éjjel-nappal benne aludtunk. Tehát azért mondom, hogy ez kérdéses, de mindesetre itt ez most tele van nyilván ilyen politikai szempontokkal is, ez igaz, hogy nyugtassák a közvéleményt, ugyanakkor, hogyha lesz egy tűzszüneti vonal, akkor elképzelhető, hogy elkezdik, de hogy onnantól 10 évig biztos, hogy nem lesz tagság, az én most megmerem itt ígérni.
Tehát akkor a gyorsodott eljárás is, ha jól veszem ki a szavakból, egy évtized Ukrajna esetében?
Hát igen.
Mi tart 10 évig, ha visszagondolunk a kelet-közép-európai régió, európai nagy csatlakozás apropóján? Erre a folyamatra.
Persze, fizikailag bármit meg lehet 3 év alatt csinálni, tehát itt 30-valahány tárgyalási folyamatot, most majd a más típusú Várhelyi Olivér-féle rendszer szerint klaszterekbe való tárgyalások vannak. Persze, bármilyen tárgyalás 3 év alatt le lehet zárni, csak nem reális, tehát a bonyolultabb területeknél az oda-vissza kérdezések, az oda-vissza válaszok, a EU nál nem csak a jogszabályoknak kell megfelelni, hanem be kell mutatni azt is, hogy én fölállítom és működik az az intézményrendszer, ami ezt működteti. Tehát a mi esetünkben emlékszem, hogy csak a földhivatali nyilvántartás, ugye ez a klaszter, tehát a nyilvántartó vagy kataszteri rendszer, bocsánat, annak a létrehozása, elindítása és 10-15 éves folyamat volt hatalmas EU segítségek. A románoknál, ugye, akik a monarchián kívül estek, azok a területeken nem is volt normális kataszteri nyilvántartás a kaphoz. Közös agrárpolitikához, tehát rengeteg olyan dolog van, ami egy normál ügymenetben évekig eltartana, hogy kiverjék azt az intézményrendszert a tagjelöltből, amelyik már a belépéskor működteti az adott szakterületet, és az működjön, abban legyenek emberek, kiképzett emberek, pénzforrás, alkotmányosan be legyen ez iktatva. Ez nem olyan egyszerű dolog, az más dolog, hogy utána vannak átmenetek, de az intézményrendszer felállítása és mögötte a jogi szabályok meghozatala, ennek az ellenőrzése az új tagállamnál szerintem ez egy hosszabb idő. Mondom, bármit meg lehet forradalmi módon csinálni, de alapvetően ezek hosszabb idők.
És ha visszagondolunk még mondjuk Magyarország esetében is a munkaerőpiaci szigorra, hiszen Németország és Ausztria korlátozta a munkaerőpiacát, szóval sok minden szabályozás bejátszhat még.
Ez így van.
Ugye Magyarországon sokszor elhangzik a politikusok részéről, hogy a ukrán munkaerő, mondok most egy számot nagyjából, az átlag fizetés 200 000 forint, szemben magyarországi 700-zal, hogy ellepi a magyarországi munkaerőpiacot.
Ez velünk szemben is fönnállt ez a vita. Néhány ország kérte is a maximum 7 éves átmenetet valóban.
És a legfontosabb piacaink kértek, osztrákok, hát tegyük hozzá, osztrákok, németek.
Így van, meg a Beneluxok. Tehát sok mindent az átmenetekkel meg lehet oldani, annál is inkább, mert a társulás alatt is már bizonyos könnyített mozgások léteznek. Tehát a társulás alatt is már bizonyos letelepedéseket, tehát vállalkozó letelepedéseket engednek. A társulások alatt már engedik, hogy bilaterális munkaerő szerződések kötődjenek a tagállamok és a társult között. Ez nálunk is megvolt. Tehát, és nálunk is többszörös volt a bérkülönbség, tehát ezeket a horrorisztikus dolgokat föl lehet hozni. Én azt mondom, hogy 8-10 éves távlatban, ha béke van és tűzszünet van, sok mindent meg lehet oldani, ha erre olyan fanatikus politikai akarat létezik.
Mikor lehet az első lépés ebben az ügyben, mondjuk Brüsszel részéről, mikor tett ilyen gesztust Ukrajna felé? Tehát ez tényleg egy standard feltétele annak, hogy ne legyen háborús zóna?
Ugye ők most el akarták indítani az első nagy klaszter, az általános demokratikus klaszter kapcsán a tárgyalást, és a magyar vétó nem engedte ezt meg, hogy a ténylegesen elinduljanak az első nagy fejezetekkel a csatlakozási tárgyalások, de hát nyilván ezek később egy politikai húzabon a tárgyai is lehetnek, tehát ők már most el akarták indítani az első jó néhány fejezetbe ezt a tárgyalást, de én még nem láttam egy olyan menetrendet, hogy mondjuk 29-ig hogy nyitnák meg és zárnák le az összes pikáns fejezetet. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a most benyújtott bizottsági költségvetés is, ami 34-ig szól, az is csak egy külön 100 milliárdos ukrán fejezetről szól, de nem az ukránoknak a közös politikákban, tehát a normál headingekben, normál főfejezetekben történő beépítését mutattam. A mi esetünkben az volt, hogy még 3 évig futottak az előcsatlakozási alapok, de mi már az első naptól fogva be voltunk építve a költségvetési fejezetekben.
Igen, ez a nagyon fontos...
Még a átmenet is volt.
Ez a nagyon fontos kijelentés tekintettel arra, hogy 2004-ben, amikor Magyarország is csatlakozott, azért egy viszonylag jól felkészült országok, Csehország, Szlovénia, Lengyelország csatlakozott Szlovákia az Európai Unióhoz. És akkor visszatérve a Ukrajnára, milyen állapotban van most egyébként túl azon, hogy háborús újtja arra, hogy kandidáljon egy Európai Uniós tagságra, akár hogyha megnézzük a jogi berendezkedését, a társadalom szerkezetét, a gazdasági teljesítményét?
Nyilván egy háborús ország már ezt összesen lehetetlen megítélni. Én azt látom, hogy a GDP az körülbelül akkora, mint a magyar, ami tehát ilyen 20-30 milliárd eurónyit látok, különböző világbank és egyéb kötelező becslésekbe. Tehát én azt tudom mondani, hogy egyenlőre a gazdasági és jogi helyzete szinte fölméretetlen az adminisztratív helyzete, mert egy hadigazdálkodásban van. Hogy onnan milyen gyorsan tud egy tűzszüneti megoldással átállni egy békegazdálkodásra, és utána az egész adminisztráció fölvenni azt a fordulatszámot, ami a csatlakozási tárgyalásokhoz kell, tehát a főhivatalokba, a megyei hivatalokba, ahol végrehajtják majd a közösségi jogot, az egy másik kérdés, hát egyelőre még ez szinte megbecsülhetetlenül messzinek tűnik, de még egyszer mondom, egy tűzszünettel elképzelhetőnek tartom, hogy a ukránok 2-3 év alatt képesek az egész közigazgatásukat átállítani egy békebeli kandidát.
Lehet tapasztalni az ukrán társadalom részről az akaratot arra, hogy Európai Uniós tagok legyenek?
Igen, és én azt látom, hát ide azért jönnek Erasmusra ez a hallgatók is Ukrajnában, az embernek vannak ukrán hallgatói, és beszél vele, azt tapasztalom, hogy nem csak földrajzilag, hanem generációsan nagyon nyitottak a fiatalok erre, és a fiatalok már sokat beszélnek angolul, nagyon sok mindent tudnak Európáról, azok, akik középiskola, pláne akik egyetemre mennek. Tehát az egy nagyon meglepő dolog, de az utolsó 10-15-20 évben ők nagyon nyugatiasodott egy bizonyos része, és főleg a fiatal.
Hát igen, mert köztudomású az erős orosz inflatórikus hatás Ukrajnában.
Így van. De még egyszer mondom, a nyugatiasság az erősebb, mint amit egyébként kulturálisan a nyelvből vagy a történelmből le lehet nevezetni.
Na van, még hát a pár percünk a műsor első részéből, van esélye más nem Európai Uniós országnak a kandidálók közül, hogy bekerüljön az intézménybe?
Én úgy látom, hogy amit a Janaknén Juncker mondott, hogy hát az ő elnöksége alatt ugye van egy bővítési fáradtság, ez azért tovább tartott, mert az egész von der Leyen első ciklus, vagy az előző parlamenti ciklus alatt sem nagyon jutottak előre, és én azt látom, hogy még gesztus sem akartak nagyon mutatni. Mert az én megítélésem szerint mondjuk Montenegro esetében, ahol a legelőre haladottabbak elvileg a tárgyalások, hiszen ők az is váltak a szerbektől külön, annak, hogy mind a kettő elkezdett aztán 11-12-ben tárgyalni, még ott sem közelítettük meg azt a pontot, hogy lezárnák. Tehát ebben a 29-ig tartó ciklusban sem látom egyelőre az akaratot, hogy bárkivel felgyorsítanák. Bevesznek ugyan újakat, ugye Észak-Macedón, Albán ügyek és egyebek, hogy majd el lehet kezdeni a tárgyalás, de hát mondom a szerbekkel, meg a főleg Montenegróval 11 néhány évet tart, 13 most már, még sincs a lezárás közeli állapotban, ezért nem lehet azt mondani, hogy ez 3 év vagy 5 év. Én Montenegrót tartom ebből a szempontból egy lakmuszpapírnak, mert a többieknél ez nyilván csak egy későbbi helyzet lehetett az Albán. A boszniákok azok csak most lettek tagjelöltek, meg ott folyamatos a belső alkotmányos probléma, de még Észak-Macedónia esetében, vagy Albán esetében se látom azt, ugye Szerbiánál pedig maga az egész helyzet, ugye a Dél-Száv konfliktusban játszott szerep, ők biztos, hogy mindig nagyon messze lesznek a NATO-tól is, a többiek nem. Tehát a szerbeknél meg van egy ilyen speciális orosz ortodox barátság is ebben az ügyben, ami meg politikailag is még mindig szerintem eldöntetlenné tette, mind Szerbiában, mind pedig az Európai Unióba fővételek, a tanak ellen, hogy szerintem a fiatal szerb generáció már jóval Európa orientáltabb, mint a korábbiak.
Köszönöm szépen, innét folytatjuk a napvendégét, maradjanak velünk egy pár perces szünetet követően, folytatjuk a beszélgetést.